Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét az apostolok cselekedetei 16. részéből, a 11-től 31. tartó versekből a következő héten.
Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrákébe mentünk, másnap Neapolisban, onnan pedig Filippibe, amely Makedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapon kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomások szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatirából való bíborárus, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek és szálljatok meg a házamban, és kérlelt bennünket. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szemben, akiben jövendőlő mondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át művelte. Mivel Pált bosszantotta, ez megfordult, és azt mondta a léleknek. Parancsolom néked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor pedig látták gazdái, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt a hatóság elé a főtérre hurcolták őket. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták. Ezek az emberek felforgatják a városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad, sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépették ruhájukat és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk. Majd börtönbe vetették őket és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vezette őket és lábukat kalotába zárta. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtön ajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott. Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Ekkor az világosságot kért, berohant és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket és azt kérdezte. Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözöljek? Ja. Ők pedig így válaszolta. Higgy az Úr Jézusban és üdvözölsz, mint te mind a házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy az egész háza népével együtt hisz az Istenben.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, dicsőítünk tégednek, hatalmas szerető atyánk vagy. Nincs nálad nagyobb. Minden a te uralmad és irányításod alatt van, és ez csodálatos a mi számunkra. Hálát adunk neked, atyánk, az új kezdetért, a lehetőségekért. Köszönjük, hogy nem hagysz minket a céltévesztettségben, hanem újra és újra megtisztítasz minket, és ráigazítod lépteinket a te utadra. Megvalljuk előtted, hogy mi sokszor inkább a magunk terveit akarjuk megvalósítani, a magunk útjain szándékozunk járni. Bocsáss meg ezt nekünk, és segíts középpontba állítani a te céljaidat az életünkben. Köszönjük neked, hogy te újra és újra keresed velünk a kapcsolatot. Köszönjük, hogy nem arra tekintesz, mit vétettünk ellened, hanem kedves gyermekeidként jössz hozzánk. Kérjük a te szent lelkedet most, hogy fülünk és szívünk nyitva legyen a te szavad számára, hogy változhassunk egyre inkább a te képedre. Amen.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét, amelyet előtt elolvasott ige szakasszal együtt, ma Isten üzenetét hordozza a számunkra, Pál apostolnak a római gyülekezethez írt leveléből olvasom, a római levél 6. fejezetéből a 3., a 4. és a 11. verset. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból lett Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves gyülekezet, a következő néhány hétben az egyház tagságunkról, a gyülekezethez való tartozásunkhoz, Isten egyházához való tartozásunkról lesz szó. Az egyházi törvényeink az alábbi dolgokat mondják ki az egyház tagsággal kapcsolatban. Kezdődjön most úgy, hogy felolvasom ezt. Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, az egyházközségben az egyház fenntartásához hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően választó joga van, és választható. Ennek a mondatnak a tartalmát fogjuk a következő hetekben az ige alapján megnézni, felidézni, hogy mit is jelent ez számunkra, és így újra elköteleződni Krisztus egyházához. És megnézten az elejétől kezdjük. Hit és keresztség, hit és elköteleződés. Most akkor az egészen egyszerűnek hangzó, de megválaszolni nagyon is bonyolult kérdéssel indul ez, hogy miért is vagyok ma itt? Mi az, ami elhozott ma ide a két lábamon meg az autómon kívül? Mi az, ami ide vonzott? Mi az, ami hétről hétre elhoz az Isten közelségébe? Mi az, ami hétről hétre éppen ebbe a gyülekezetbe hoz el? Miért nevezem magam kereszténynek? Egy nem keresztény világban, ahol ezernyi más érték van előttem folyamatosan, amit követhetnék. Miért vagyok egy keresztény közösségnek a tagja, egy olyan világban, ahol ezernyi más közösséghez, klubhoz, csoporthoz is lehet tartozni. A keresztség és vele együtt a konfirmáció, és ezt a két dolgot folyamatosan együtt fogom majd érteni és mondani, hiszen a keresztségnek a személyessé válása a konfirmáció, mindez a befogadás és az elköteleződés ünnepe. Akiket gyermekként kereszteltek meg, köztük jó magam is, már nem emlékszünk a saját keresztelünkre. Talán maradt róla egy családi fotó, vagy egy emléklap, amit még megőriztünk. Konfirmációnk, vagy felnőtt keresztségünk, akik túl vagyunk már ezen, azt gondolom, hogy ennek a napjára mindannyian vissza tudunk emlékezni. Emlékszünk arra, hogy fogadalmat tettünk. Ugye a református anyaszentegyháznak holtikű áldozatkész tagjai leszünk. Az úrvacsorával rendszeresen élünk majd. De talán emellé tudjuk tenni azt az emléket is, hogy milyen szívvel tettük le akkor, többségében 13-14 évesen, bár nem mindenki, de többségében ennyi évesen ezt a fogadalmat. Mennyire értettük ennek a fogadalomnak ott és akkor a tartalmát? Ennyire számított ez nekünk? És talán azt is vissza tudjuk idézni, hogy amikor ezt a fogadalmat letettük, akkor hányadán álltunk Istennel? Hogyan láttuk őt? Mit hittünk róla? Mit gondoltunk róla? És hogy milyen elszántság volt akkor és ott bennünk az ő követésére. egy régi napnak az emléke. Egy szertartás, egy ünnep, ami felnőtt keresztjénni avatott bennünket. És azóta bejártunk egy utat. Merre vitt el bennünket ez az út? Hogyan formálódott a kapcsolatunk Jézussal? Nem csupán ez a kérdés, hogy megtörtént-e velünk mindez, hogy átestünk-e, csúnya szóval élve ezeken a szertartásokon, hanem a lényeg az az, hogy ma is élő valóság-e bennünk az a fogadalom, amit ott letettünk. Hogy az az elköteleződés, amiről a keresztség és konfirmáció szól, az az életünknek a legfontosabb köteléke. Mert, és ez a legfontosabb, hogy önmagában semmit nem használ a keresztség és a konfirmáció, mint szertartás. Csak akkor, hogyha Jézus valóban az életemnek az alapja. Hogyha valóban ki tudom mondani, meg tudom vallani, hogy övé vagyok, testestől, lelkestől, életemben és halálomban. Mit jelent ez az elköteleződés Jézus iránt? Két ige szakasz olvastunk föl ma, az egyik egészen gyakorlati oldalról mutatja meg nekünk ezt, a másik pedig egy kicsit elméletibb oldalról. Ezt a két ige szakaszt nézzük ma meg. Pál apostol Filippibe a második missziói útján jut el. Egy álomban történt kijelentés után nem vissza Ázsiába indul, hanem átlép Európa földjére. Így jut el Filippi városába, ami akkor már egy erőteljesen római befolyást mutató város. Augustus császár római veteránokat telepít le ide, és a római jogokhoz hasonló városi jogokat adományoz. Nagyon büszkék ezek az emberek, bár nem Itáliában van ez a város, mégis ugyanolyan jogaik vannak, és erre nagyon büszkék. És nem is nagyon tűrnek meg másokat maguk között. Zsidók is valószínűleg alig-alig élnek itt. Már 10 zsidó férfi építhetett magának zsinagógát, itt nincsen zsinagóga, tehát nem volt 10 zsidó férfi Filippi városában. Mégis vannak itt istenfélő emberek, akik a városhoz közel fekvő folyó mellett gyűlnek össze, imádkoznak, Pál és az útitársai hozzájuk mennek a megérkezésük után. Két megkeresztelés történet van ebben az ige szakaszban, Lídiáé és a Filippi börtönőré. Két teljesen különböző ember, mégis lényegében két nagyon hasonló történet. Lídia egy Tiatírából való bíborárus asszony. A bíbor abban az időben nagyon értékes festékanyag, földközi tengerpartján élő bíbor csigából nyerték, és az előkelőségnek a szimbóluma, luxus cikk. Az ezzel kereskedő Lídia valószínűleg egy gazdag kereskedő asszony. És hogyha az első század világába belegondolunk, akkor ez nem is annyira természetes dolog. Ő jól boldogul az életben, keményen dolgozik, a férfiak világában egy sikeres üzletasszony, akinek sok mindene, vagyona, szép nagy háza is van valószínű, és mindeközben keresi az élő Istennel a kapcsolatot, mert valami vonza hozzá. Ő egy fogány nő, de hall az Izrael Istenéről, és keresi vele a kapcsolatot. Hogyan jut hitre Lídia? Először is Pál és az utitársai hirdetik neki a Jézusról szóló üzenetet. És mindig, minden hitrejutásnak ez az első lépése, hogy halljuk az üzenetet. Mert ezerszer hallhatjuk az üzenetet, mert a lényeg az ezután következik, hogy az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Lídia hallgatja az ígét, de Isten szent lelke az, aki megnyitja a szívét, hogy ez ne csak egy érdeklődés legyen benne, hanem egy elköteleződés Isten iránt. És aztán megkeresztelkedik, mégpedig az egész háza népével együtt. Külsőleg is felveszi magára azt a jelet, amely ahhoz a Jézushoz köti, aki mellett most kötelezte el az életét. És végül pedig nagyon szerényen, alázattal, de nagyon-nagyon határozottan a házába hívja Pált és munkatársait. És az első európai gyülekezetnek otthont ad a saját házában. Amikor Jézus szeretetével találkozik, amikor Jézus a Szentlélek által megnyitja a szívét, akkor annak két egyenes következménye lesz, az, hogy megkeresztelkedik, és azt, hogy keresi, hogy hogyan szolgálhat. Ez Lívia története. Ott van mellette a börtönőr története, ami lényegében ugyanezt mutatja, pedig teljesen más helyzet. Pál és a hatitáson találkoznak egy lányjal, aki démonoktól megszállva kiabál róluk, bár igaz dolgokat, de mégis démoni megszállás alatt, és mivel meggyógyítják ezt a lányt, ezért börtönbe kerülnek. A börtön cellájuk a legbelső cella, a legbiztonságosabb hely, valószínűleg egy föld alá vájt lyuk, ahol gondosan megbilincselik, kalodába zárják őket, miután meggyalázták, ruháikat letépték, megverték őket. Külön kiemeli az ige, hogy sok botütéssel megverték őket. Emberileg nézve Pál és Szilász a lehetőleg megalázottabb, legalávalóbb állapotban van. És mégis ott a börtönben Isten ereje megtartja őket. És a többi reménytelen fogolynak Jézus szeretetéről beszélnek, és énekel, dicsőítik Istent. És akkor megtörténik a csoda, földrengés, és a bilincsek mindenkiről lehullnak. És ez a csoda annyira megrendíti a fogoly társakat, hogy senki sem mer moccani sem. Nyitott ajtók mellett ezek a foglyok mind benn maradnak a börtönben. Míg Lidi által az ige hirdetés szava vezette el a hitre, addig itt a börtönőrnél azt is látjuk, hogy ő csodákat is tapasztal. Isten hatalmával, Isten erejével is szembesül. Aki képes arra, egyrészt, hogy a benne hívőket még a legreménytelenebb helyzetben is lelki erőt adjon, másrészt képes arra, hogy megszabadítsa hozzátartozókat olyan módon, amit mi emberileg el sem tudnánk képzelni. És megtapasztalja ez a börtönőr Isten szeretetét, és abban, ahogyan, amikor végezni akar az életével, Pál rá kiállt, hogy ne tedd, hiszen mindannyian itt vagyunk. A börtönőr a saját életével felelt a foglyokért. Így aztán rá halál várt, hogyha bárki is megszökött a foglyok közül, és nem került elő. Érthető a kétségbeesése. És Pál kiáltásában Istennek a szeretetével, a hatalmával találkozik. Hogy ez az Isten még rá is gondol, még most is ebben a helyzetben, ahol ő a börtönőr, ő a fogvatartó. És ilyen gondoskodás és ilyen hatalom láttán nem tud más tenni, csak földre esni, és remegve kérdezni. Egy börtönőr, nem egy bizonytalan valaki, aki önértékelési problémákkal küzd, hanem egy börtönőr, aki sok mindent látott az életben már, és sok keménység lehetett benne. Remegve kérdezi, hogy mit tegyek, hogy üdvözüljek. És Pál hirdeti neki is az ígét, és itt már a Lívia történetéhez hasonlóan zajlik tovább a történet. Hallja az igét Jézusról, hisz és megkeresztelkedik. Ő is az egész háza népével együtt. És aztán otthonába fogadja Pálékat, kimossa a sebeiket, és az asztalához hívja őket. Mindkét történetben két teljesen különböző ember életében ott vannak azt, hogy hallják az Istenről szóló üzenetet, azt, hogy személyes választ adnak erre az üzenetre, hogy a keresztségben elköteleződnek külsőleg is, és hogy befogadják az evangélium hirdetőit. Amikor arról beszélünk, hogy az egyház tagságunk első lépése a keresztség és a konfirmáció, akkor tulajdonképpen a mai Lídiák és mai Filippi börtönőrök történetére gondolunk, köztük a saját magunk történetére. Amikor arról beszélünk, hogy az egyháztagságunk alapja a keresztség és a konfirmáció, akkor nem olyan emberekről beszélünk, akik csak alávetették magukat bizonyos szertartásoknak, egyházi hagyományoknak, hanem akiket megragadott az Isten hatalma és ereje, és akik a szívükben az Istennel való találkozásra válaszol, ott van a hit. Majd ige a saját keresztségünkre nézve ennek a súlyát szeretné bennünk fölidézni. Lehet, hogy kisgyermekként vagy felnőttként megkereszteltek bennünket, lehet, hogy konfirmáltunk évekkel ezelőtt, de Krisztus egyházának a tagjává nem a szertartások tesznek, hanem a mögöttük levő elköteleződés. A Lidiák és a Filippi börtönőrök elköteleződése. Az, ahogyan az igét hallgatjuk, és átéljük azt, hogy Isten szent lelke megnyitja a szívünket, és hogy megérint bennünket személyesen az, amit hallottunk. Az, hogy az események mögött meglátjuk az életünkben Isten hatalmát és erejét. Az, hogy látjuk más embereknek az életét, és rácsodálkozunk Isten hatalmára, és hogy vágyunk arra, hogy mi is egyre inkább megismerjük őt. Az, hogy Isten erejével találkozva megszületik a szívünkben a hit. Isten titkait nem lehet kimeríteni, és ez az elköteleződés soha nem egy letudott dolog az életünkben. Nem egy egyszeri pont, aminek vége, és vissza tudunk rá emlékezni. Soha nem mondhatjuk ki, hogy én már megismertem az Istent, és számomra már nem tud meglepetést okozni. Még akkor sem mondhatnánk ki, hogyha a Biblia minden szavát kívülről el tudnánk mondani. Tőle még mindig van mit tanulnunk. Belőle még mindig van mit megismernünk. És mindig van nagyobb lelki érettség, mint ahol éppen tartunk. Mert most tükör által homályosan látunk, és minden ismeretünk töredékes. Ezért a keresztségünk ténye emlékeztet bennünket az elköteleződésünkre, és egyben arra hív, hogy vágyakozzunk minden nappal egyre inkább megismerni Istent és az akaratát az életünkben. Ez az, ami az ő egyházának a tagjává tesz bennünket. Aztán a másik kérdés a házunk népe. Ez egy nagyon érzékeny pont is lehet. Sokaknak talán fájó is. Mi a helyzet a házunk népével? Mit jelent otthon a házunk népe körében a hitünk? Hogyan tudjuk továbbadni azok felé, akik akkor is látnak bennünket, amikor a legfáradtabbak, a legtürelmetlenebbek vagyunk, a legelesettebbek? Az, ahogyan Lídia és a filippi börtönőr az egész háza népével együtt keresztelkedik meg, bennünket is emlékeztet a felelősségünkre, a házunk népe felé. Ami Isten munkája az ő életünkben, azt nem tudjuk helyettük elvégezni. De nem adhatjuk fel azt, hogy Isten eszközei lehessünk feléjük. És ez nagy-nagy alázatra int bennünket. Mert sokszor a gyermekeink hitének a gyengeségében a saját gyengeségeinket látjuk viszont. Mert ők bennünket tekintenek mintának. És ebben arra is hív, hogy folyamatosan hordozzuk imádságban azokat, akik a házunk népéhez tartoznak. Hogy könyörögjünk azért, hogy ami megtörtént Lídiával, hogy Isten megnyitotta a szívét az ige előtt. Ez történjen meg a házunk népében is. Hogy mi is az egész házunk népével együtt tudjunk Isten előtt állni. És a harmadik dolog, hogy Lídia is és a börtönőr is azonnal az evangélium szolgálatába áll. Mind a ketten megnyitják Pál és munkatársai felé az otthonukat. Valami olyan válaszfal omlik itt le, ami az enyém, az én tulajdonom és az Isten ügye között húzódhat. Az önféltés, a saját jogaim, a saját tulajdonom, a saját birtokom, a személyes szférám, a komfortzónám féltése. És ez egy másik érzékeny kérdés, főleg a mi világunkban, ami egy nagyon individualista világ. Az otthonaink, az életünknek a személyes terei. Ezek mai társadalomban kicsit az életünknek a szentélyei is. Amikor kilépünk az otthonunkból, akkor annyit adunk magunkból, amennyit mi akarunk. Amikor megnyitjuk az otthonunkat, akkor sebezhetővé is válunk. Mert láthatóvá válhatnak belőlünk a kevésbé szalonképes részek is. De a Jézus iránti elköteleződés azt is jelenti, hogy nem féltem magam, és nem azt féltem, ami az enyém, hanem átélem azt, hogy én magam és mindenem az Istené, hogy hozzátartozom, és ez a lehető legmélyebben köt össze azokkal, akik szintén hozzátartoznak. Az önvésnek, az önféltésnek, a szégyennek, a bezárkózásnak a falai leomlanak, és képes vagyok arra, hogy befogadjam a másikat, és hogy szabadon adjam önmagamat és azt, ami az enyém. Ezt is jelenti az, ha a keresztség által Krisztus egyházának a tagjaivá válunk. Ez is egyenes következménye. Ha mindezeket végig gondoljuk, hogy mi minden van e mögött, a két rövid szó mögött, hogy a keresztség és a konfirmáció által kapcsolódunk Isten egyházába, amit a törvényből felolvastam, akkor hirtelen ez a láthatatlan léc, az egyháztagság léce, úgy idézőjelben mondva, szinte elérhetetlen magasságba kerül. Mert hogy melyikünkre igaz mindez? Melyikünk mondhatja mindezt el magáról? Hogy egyre mélyül a hite Krisztus felé, egyre inkább elköteleződik, hogy nincs benne önzés, nincs benne önféltés, hogy szabadon tudja adni magát az Isten szolgálatára, hogy a hátamépéért is teljes felelősséget tud vállalni. Hogyha mindenre úgy nézünk, mint egy teljesítendő mércére, akkor ez elérhetetlen magasságban van. És mégis fontos, hogy elhangozzon, mert talán van, akit mindez józanságra int. Hogy nem lehet csak úgy letudni a dolgot, hogy hát persze én az egyház tagja vagyok, hiszen megkereszteltek és le vagyok konfirmálva. Hogy ezt nem lehet egy várándítással elintézni, mert ez valami nagyon-nagyon-nagyon komoly dolog. De az is lehet, hogy valakiben mindez félelmet kelt, szorongást és az elégtelenség érzését. Hogy hát én ezt soha nem fogom teljesíteni, akkor ne is legyek az Isten egyházának a tagja. Akkor én nem tartozhatok az Isten egyházához. És pontosan ezért olvastam fel a római levélből is ezt a néhány verset, hogy a másik oldalát is mutassák meg ennek az elköteleződésnek. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is az új élettel járjunk. Ezért tehát azt tartsátok, ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Amikor a keresztségről van szó, akkor nem a mai keresztség fogalmára vagy gyakorlatára kell gondolnunk, amikor egy pici vizet öntünk valakinek a fejére, hanem a bemerítésre. Mert hogy Jézus idejében így gyakorolták a keresztséget. Ahogyan teljesen alámerült az, akit megkereszteltek. Teljesen eltűnt a víz alatt. Az olyan volt, mint a halál. Teljesen eltűnt. Teljesen megszűnt. És ahogyan előjött a víz alól, mint egy új ember, úgy jött elő. A keresztség azt jelképezte, és azt jelképezi, hogy valami meghalt, és valami új támad fel. És éppen ezért a keresztségünk Jézus halálával és feltámadásával kapcsol össze. Ahogyan Jézus egészen valóságosan meghalt, és eltemették a sírba. Olyan valóságos az, hogy Jézus által meghalunk a bűnnek. Bűnnek a mindannak, ami elválaszt bennünket Istentől. Mindannak, ami elválaszt Istentől, Isten elveszi az erejét, elveszi a hatalmát felettünk. És amilyen valóságosan feltámadt Jézus a halálból, amilyen valóságosan kiemelték azt a megkeresztelendő embert a vízből, olyan valóságos az az új élet, amit Jézusban kaptunk. Ezért tehát azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek és éltek Jézusnak, foglalja össze Pál. Azt tartsátok magatokról. Itt dől el a dolog, és ebben óriási bátorítás van nekünk, hogyha Jézusban bízunk, hogyha a keresztség az életünkben több, szeretnénk, hogy több legyen, mint csak egy szertartás, hogyha ott van a szívünkben a vágy, hogy benne higgyünk, hogy a teljes életünket odaadjunk neki, akkor az ő kegyelmétől semmi nem választ el többé. Ezt tartjuk magunkról. Ebbe kapaszkodunk. Ehhez, mint igazsághoz ragaszkodunk, hogy mi meghaltunk mindannak, ami az Istentől elválasztott bennünket, és mint új ember élünk. És akkor is ezt tartjuk magunkról, amikor éppen nem ezt tapasztaljuk. Akkor is ezt tartjuk magunkról, amikor éppen kudarcot vallottunk, amikor gyengék voltunk, amikor úgy tűnik, hogy legyőztek bennünket azok a dolgok, amik Istentől elválasztanak, amikor úgy tűnik, hogy maga alá temettek a félelmek, a nehézségek, a csüggedés, a kísértések. Azt tartjuk magunkról, hogy Jézus a saját életébe vont be bennünket, és nem a saját igyekezetünk miatt irgalmas hozzánk, hanem azért, mert ahogyan ő feltámadt a halálból, úgy adott nekünk is új életet. Azt tartjuk magunkról, hogy Jézus meghalt értünk, és ő ad erőt nap mint nap, hogy legyőzzük az életünkben a mindennapok kísértéseit. Azt tartjuk magunkról, hogy az életünknek az egyetlen fokmérője az, hogy mennyire élünk Jézus Krisztus erejéből. Azt tartjuk magunkról, hogy az életünkben az a valódi, az az igazi élet, ami belőle fakad. És hogy mindenünk az övé, és hogy mi magunk is mindenestől az övéi vagyunk. És ezért mindennél jobban ragaszkodunk hozzá, akármilyen állapotban is vagyunk éppen. Luther Mártonról jól tudjuk, hogy lelki kétségei között az asztalára ezt írta, meg vagyok keresztelve. Az életünk kétségei, nehézségei és kísértései között nekünk is így adhat erőt a komolyan vett és hittel párosult keresztség. Meg vagyok keresztelve Jézussal együtt, már valami más valóságban élek, mint azelőtt. Mindaz, ami elválasztott Istentől, az meghalt, és én benne élek, és bennem növekszik az az új ember, akivé ő tett bennünket. És így vagyunk Krisztus egyházának tagjai. Ő tesz bennünket azzá, és ő tart meg bennünket ebben. Amen. Szedesedjünk el, és imádságban álljunk Isten elé bűneinket megvallva. Mindenható Istenünk, köszönjük neked azt, hogy Jézus Krisztus által a te népedhez tartozhatunk. Köszönjük, hogy úgy lehetünk ma itt, mint a te gyermekeid, mint a te közösségednek a tagjai, mint akiket te hívtál el ide. És köszönjük azt, hogy a te lelked által arra a kérdésre, hogy miért is jöttünk ide, válaszolhatjuk azt, hogy azért, mert te hívtál, te vonzottál, és te vagy az, aki újra és újra hívsz bennünket. És most nagyon őszintén, itt állunk előtted, és megvalljuk azt, hogy bár tudjuk mindez, mégis már ritkán van az, hogy valóban ennek az erejében élünk és járjuk az életünket. Olyan sokszor vagyunk, olyan kevésszer vagyunk biztosak a benned való hitünkben. És olyan sokszor van bennünk inkább szorongás, aggodalmak, vagy épp elbizakodottság. Olyan nehéz jól látni téged. Olyan nehéz nekünk a földi látásunkkal, szemeinkkel, szívünkkel, ami sokszor olyan sok minden egyébvel van tele, téged megragadni. És bocsáss meg, hogy amikor engedjük, hogy ezek az igazságok, amiket tudunk rólad, ezek úgy háttérbe szoruljanak. Bocsáss meg, amikor csak a szánkkal hangoztatjuk őket, vagy már azzal sem. Bocsáss meg, amikor félünk tőled, amikor távolságot tartunk veled, amikor hagyjuk a dolgainkat elrendezetlenül előtted, pedig tudjuk, hogy vársz bennünket. Bocsáss meg, amikor egymással ugyanígy viselkedünk, hogy félünk egymástól, hogy távolságot tartunk egymástól, hogy gyanakszunk egymásra, hogy bezárkózunk, ahogyan az otthonainkat, úgy az életünket is bezárjuk mindenki más elől, hogy féltjük az életünket. Te a veled és az egymással való közösségre hívtál el. És ebben a közösségben csodálatos ajándékokat akarsz nekünk adni. Könyörgünk, hogy tegyél bennünket szabaddá erre. Kérünk, hogy tisztíts meg bennünket mindattól, ami elválaszt tőled. Mindattól, ami bűn bennünk. És erősíts meg abban, hogy új életet adtál nekünk. És hogy mi benned új emberek vagyunk. és taníts te minket ebben az új életben járni. Könyörgünk, hogy a Szent Lelked által ez a fanat kenyér és ez a korbor mindennek a jele és fecsítje legyen bennünk, hogy a mi életünk te hozzád tartozik, nem a mi értelmünkből, hanem a te kegyelmed által. Amen. Imádkozzunk. Szerető Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy ebben a sakramentumban tápláltál bennünket, és egybe kapcsoltál Krisztussal. Köszönjük, hogy mennyei királyságod ünnepi vacsorájának előhízét adtad nekünk. Küldj bennünket szent lelked erejével, hogy éljünk és szolgáljunk neked, neved dicsőségére és magasztalására, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Fennállva imádkozunk az Úr Jézustól tanult imádság szavakkal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Fennállva fogadjátok az áldást. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.